Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Orbán Viktor miniszterelnököt a jövő héten audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában, erősítette meg Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Vatikán sajtóirodája korábban azt közölte, a Szentatya a tervek szerint december 4-én találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A tájékoztatás szerint reggel 8 órakor kerül sor az audienciára a vatikáni 6. Pál teremben. 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM. A cég az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a november 29-e és január 5-e közötti időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepekre való tekintettel. Januártól várhatóan 3,2%-kal emelkedhetnek a nyugdíjak és több más ellátás, ez derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetből. Eszerint minden év januárjában a költségvetési törvényben meghatározott, várható fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű emelést kell kapniuk a nyugellátásban vagy más jogszabályban meghatározott ellátásokban részesülőknek. Jövő évtől 2 lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, így döntött a parlament. 2026. január 1-től pedig további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Emellett 2-ről 4 hónapra emelték az apasági szabadság igénybevételére nyitva álló időtartamot. Jóvá hagyta a parlament a polgármesterek fizetésének emeléséről szóló törvénymódosítást. A korábbi fix bérezés helyett a KSH által közzétett havi átlagos bruttó kereset alapján számítják ki a polgármesterek illetményét. Országszerte 1 millió új szelektív kukát oszt ki a MOHU 2025 végéig a lakossági ügyfeleknek. Ingyen biztosítják az eszközöket, amelyeket a területi szolgáltatók juttatnak el a háztartásokhoz. December 1-től a mai naptól megvásárolhatók a 2025-ös autópálya matricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópálya matrica árak, mind a büntetések. A 2025-ös éves matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Jövőre az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Még mindig nagyon magas az autópálya használattal kapcsolatos büntetések aránya. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató csak tavaly mintegy 1 millió pótdíjat szabott ki a matrica nélküli kocsikra, további 1,5 millió esetet pedig külföldi behajtó partnereknek továbbított. Aláírta a 3 éves bérmegállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel a kormány. A következő 3 évben a minimálbér 9, 13 és 14% nő, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés újabb fél évvel 2025. június 30-áig védi tovább a családokat. A kamatstop jelenleg 291.000 jelzálog hitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen. Legkésőbb december 2-áig hétfőig lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira, tájékoztatott az oktatási hivatal. A közlemény szerint a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2025-2026-os tanévben. Idén 543 középiskola, az érintett intézmények 48%-a írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Híreink végén az időjárásról. A köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délutánra jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Látogasson el a Dobótérre, ahol színes programok várják. Ezen a hétvégén ünnepi megnyitó és fények felkapcsolása, a Szűcs Gabi Quintett, a Kerekesben, Szabó Attila és barátai, és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletek egeradvent.hu. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
Megjelent az új ember december 1-jei száma. A tartalomból. Béke a barbárok között. Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató jegyzete. A szerzetesi oktatás értékei és mai kihívásai. Tuesz Petrus díjat kapott Erdő Péter bíboros. Erőforrásunk Krisztus, befektetésünk az ember. A szociális munkások katolikus képzéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Evangélikus egyházunk először a konfirmáció és az elköteleződés, ezt követően pedig az ifjúság és elköteleződés évét hirdette meg. Milyen áldásai vannak a hűségnek, a rendíthetetlen kiállásnak, döntéseink, hitünk, gyülekezetünk mellett? Miért jó a lelki karabinerünket Krisztushoz kapcsolva tartani? Arról fogunk beszélgetni Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben, hitünkben. Tesszük mindezt a témát fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin apropóján. Tartsanak ma is velünk! Egyházunkban kiemelt témává vált először a konfirmáció és az elköteleződés, ezután pedig az ifjúság és az elköteleződés. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben. Bevezető írásodban a híd képét hoztad az olvasók elé. Mennyiben releváns ez a kép itt az elköteleződés kapcsán?
A magazinunknak a címe is Híd, tehát úgy adta magát az újra elköteleződése mellett, a kép mellett, ami a magazinnak a címe is. És azt gondolom, hogy ez egy jó kép, mert sok minden kibomlik belőle az elköteleződés kapcsán is, mert a hídverés az mindig elköteleződést igényel, és döntéseket igényel. Az életünkben is van egy csomó ilyen döntés, ilyen hídverő döntés, akár már az is egy döntéskérdés, hogy hol szeretnénk hidat építeni, és aztán amikor kiderült, hogy hol lesz az a híd, vagy hol van a helye a hídnak, egyáltalán nem magától értetődő dolog egy folyónak a közepén, a sodrásban stabil pontot kiépíteni, hídfőállást. Szóval a híd egy olyan hely, ami ha létrejön, az már egy döntésnek, egy elköteleződésnek az eredménye. És ugyanakkor kijelöl utána egy útvonalat, tehát ahol a híd van, ott lehet átkelni, és ez a másik fele, ami tovább visz már ebből a képből, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen igazodási pont. Megvan az a keret, amiben a híd lehetőséget ad, és aztán, ha egy lépéssel vagy kettővel odébb vagyok, akkor ott már nem fogok tudni átkelni, vagy hát vizes leszek. Nekem van egy ilyen személyes emlékem vagy élményem a fiatal koromban, ahol sötétben bandukoltunk egy nagyobb csapattal, és átkeltünk egy patakon, és ismertem az utat, és tudtam, hogy ott van egy ilyen elég széles híd, amin több ember is elfér egymás mellett, és meg akartam előzni az előttem menőket, és pont nem volt már olyan széles az a deszkapalló híd, amin át kellett kelnünk, és én belecsobbantam a vízbe. Hát ez borzasztó kínos volt akkor, és örültem, hogy sötét van, nem nagyon látták a többiek, hogy ki az, aki nem ért vissza a faházba szárazom, de meg is tanította ezt. Tehát, hogy volt egy adott keret, ott verték a hidat, ott lehet járni ezen az úton, és az ezen belüli szabadságom adott, de egyébként meg persze korlátoz ez. Na hát a híd képe ebben az irányban is segít minket gondolkodni.
Úgy fogalmazol ebben az írásodban, hogy az elköteleződés végül is átléphetetlen határokat képez az igényeink és a nemjeink között. Ez valamennyire fájdalmas döntéseket is feltételez, nem? Ez lehet egy kicsit a problémánk az elköteleződéssel?
Hát amennyiben a lemondás bizonyos dolgokról, vagy bizonyos szabadságról, az fájdalmat jelent, akkor fájdalmas is lehet ez, és nyilván vannak ilyen döntések az életben sokszor, amikor ezek nehéz döntések, és talán szeretnénk ezeket megspórolni. Több irányba is vezethet az út, de azzal, hogy én valamelyik mellett döntöttem, azzal közben a többit el kell, hogy engedjem. Tehát itt van egy ilyen átléphetetlen határ, és lehet, hogy az ösvények kettéválásánál még nem látszik, hogy néhány méter vagy 100 méter múlva áthidalhatatlan szakadék lesz a két irányba elinduló út két oldala között. Szóval lehet ez fájdalmas, és talán éppen ezért megy nehezen az elköteleződés a mai világban is, és éljük ennek át a nehézségeit, mert szeretjük nyitva tartani a döntéseknek a szabadságát, és szeretjük ezt kitolni. Nagyon fontos a mai ember számára, hogy szabadon dönthet és rendelkezhet szinte minden fölött az életében, És hogyha ez valahol úgy érezzük, hogy korlátozva van, akkor az nagyon kényelmetlen érzést jelent. De ugyanakkor a másik oldalt is fontosnak érzem, hogy azzal, hogy elköteleződünk, hogy döntünk valami mellett, az egy bizonyosságot is ad, egy könnyebbséget is ad, és aztán kinyílhat ennek az útnak, ennek az ösvénynek is a panorámája. Nagyon evidens példa lett például a párválasztásnak a kérdése, ami egy, hát eredetileg egy hosszú távú elköteleződés, ugye a keresztény alapokon azt mondjuk, hogy életre szóló elköteleződés, amiben lehet szabadságunk. Én vitatom azt, hogy Isten egy valakit rendel számunkra, és ha azt véletlenül elszalasztjuk, akkor onnantól nincs visszaút. Én azt gondolom, hogy Isten ebben például szabadságot ad számunkra, hogy megkeressük azt, hogy ki az, akivel összekötjük az életünket, és elköteleződünk, de utána szeretné, ha végigjárnánk az utat ebben. És ez az elköteleződés adja a kereteit annak, hogy utána végig tudjuk járni. És állandóan kikacsingatok ebből, vagy elvágyakozom, vagy azt nézem, hogy na, biztos jól döntöttem-e, ez tönkreteszi ezt az elköteleződésemet is, boldogtalanná, elégedetlenné tesz benne, és képtelenné tesz arra, hogy ebben a kapcsolatban teljesedjek ki, és legyek odaadó társa másiknak, és alakuljon ez a kapcsolat.
Lélekhangoló.
Mint tudjuk, egyre később döntenek, ha döntenek, házasságkötés mellett a fiatal felnőttek, de úgy általában is gond van az elköteleződéssel. Az egyházunk sem véletlenül tűzte most zászlajára, hogy törődjünk, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Mit látsz a fiatalokat valamilyen szempontból jobban ismerő lelkészként is, hiszen iskola lelkész voltál hosszú évekig, és édesapaként is rájuk tekintve. Mi más bennük, mi ez a jelenség most, ami őket visszafogja ilyen vállalásokban?
A fiatalok azok mindig az újdonságot keresik. Keresik a saját hangjukat, önmagukat, és ez jól van így, ebben nincsen azt gondolom semmi probléma. Ami talán ugyanakkor változik, és egyre inkább észreveszünk ezt a körülöttünk lévő világban, hogy ezek a változások egyre gyorsulnak, és azok a keretek, amikben mi még ilyen kapaszkodókat találtunk annak idején, azok most már sehol nincsenek, és miközben a fiatalok keresik ezeket az újdonságokat, és egyszerűen elvetik azt, ami a réginek, avitnak tűnik, aközben szembesülnek a rengetegféle választásnak a lehetőségével és a szabadságával, és ez egyik oldalról nagyszerű élmény, a másik oldalról meg elbizonytalanító is. Tehát erre szoktuk mondani, hogy ez a bőség zavara, és ez egy nagy félelemmel is együtt jár sokszor bizonytalansággal, és ez nagy nehézség és nagy kihívás ennek a gyorsulóan változó világnak, ahol tényleg egészen alapvető kapaszkodók tűnnek el. És nyilván nem csak a fogyasztói létben van ez így, tehát tárgyi dolgokban, meg fogyasztható dolgokban, hanem ez így van a gondolkodásunkban, a lelki-szellemi értékekben, amelyek néhány nemzedékkel ezelőtt még egész biztos sarokkőnek tűntek, most hirtelen eltűnnek, és ebben aztán utat találni, az egy nagyon nehéz kérdés. És küzdök magam is azzal a magam helyén, hogy akár szülőként, hogy tudom úgy adni számukra a jó kapaszkodókat, amit aztán ők szabadon megragadhatnak, hogy az mégis egy biztonságot és stabilitást adjon számukra.
Tehát a mai körülmények között végül is a fiataloknak az egyház, a kereszténység tud ilyen békesziget lenni, vagy egy kikötő, hogyan lehet ilyenni, ahol mégiscsak megnyugodhat a lelke, vagy kap olyasmit, ami a bizonytalanságát ellensúlyozza.
Igen, én azt érzékelem, hogy az egyház is ebben a folyamatosan változó világban keresi a helyét, és többféle módon próbál irányt találni. Az egyik, hogy a végletekig ragaszkodik bizonyos formákhoz, keretekhez, hagyományokhoz, mert mondjuk azt tapasztalta, hogy ezek tartanak meg, és ezek biztonságot adnak, és ebben van igazság. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az alapvető tartalom stabilitása mellett ez mindenkorban meg kellett, hogy újuljon. És Isten ilyen szempontból egyébként azt gondolom, hogy fantasztikusan gazdag és szabad, miközben valami állandóság és abszolút biztonság van az ő személyében, aközben már a bibliai történetekben is azt látjuk, hogy minden személyhez a maga karakterének megfelelően szól. Tehát én azt gondolom, hogy a kulcs az abban az egyensúlyban van, hogy látjuk, hogy mi az, ami fix és biztos és változtathatatlan, és mi az, ami meg folyamatosan változik. A fő falaknak a helyükön kell maradni, meg a fő pilléreknek, azok tartják az építményt. A válaszfalak azok tologathatók. Az egyház életében is vannak ilyen válaszfalak, amik fontos funkcióval bírnak, és aztán a helyzet változásával pedig funkciójukat vesztik, sőt, szükséges, hogy eltűnjenek. Vannak viszont olyan pillérek, amiket nem veszíthetünk el, és ez adhat nekünk biztonságot. A hitünknek azok az alapvető pillérei, amik már a Szentírásban le vannak fektetve, és máig újra felfedezendő alapot jelentenek számunkra.
Az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel beszélgetek. A lapban is érintjük, hogy Isten hogyan köteleződött el az ember mellett. Mi az, amit ő most, ma tehet egy emberrel, vagy a közösségekkel a jelenünkben? Hogyan tapasztaljuk a munkáját és ezt az odaszánt szeretetét az ember iránt?
Ahogy utaltam is rá a bevezető írásban, a Biblia az Isten nagy hídveréséről szól. Az elején röviden összefoglalja azt, hogy egy nagy szakadás történt, mintha a földet eloldottuk volna a naptól, és most száguldanánk szabadon, de éppen ezért kiszolgáltatva a világűrben. Hát ahogy a földnek is a nap körül van biztonságban a helye, úgy számunkra is az Isten közelében, ő hozzá kötötten lenne biztonságban a helyünk, mondja a Biblia, így vagyunk megteremtve, Isten függőségre, ha úgy tetszik, de mégis egy kiteljesedésre. És ez az, ami elszakadt, el lett oldva ott a bűneset történetében. Isten az egész történet erről a nagy hídverésről szól. Hogy készíti Isten az utat, a visszatalálásnak az útját az ő közelségébe, az ő országához? Emberek, családok, népek történetén keresztül, ilyen búvópatakként, és hogy torkolik mindez bele abba, hogy elküldi Jézust. És a Szentírásban fantasztikusan minden szál ő benne ér össze, és válik értelmessé, és kerül a helyére. És ez az Isten nagy elköteleződése. Sokakat zavar ez, és Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hát ez egy borzasztó kirekesztő dolognak tűnik, borzasztó kizárólagosnak tűnik, amikor ezt mondja Jézus, és sokszor ezen akadunk fönn, hogy hát miért csak így lehet, miért nem lehet más, hogy miért nem lehet Buddhán keresztül, vagy a saját megvilágosodás, vagy miért ilyen az Isten, miért ilyen szigorú, vagy miért nem fogad el más lehetőségeket, és közben elvétjük a lényeget, hogy ennél sokkal nagyobb az az ajándék, ami ebben el van rejtve, hogy Isten áthidalta. Korábban évszázadokon, évezredeken keresztül kiderült, hogy áthidalhatatlan szakadékot. És teszi ezt ma is. A korlátokat látjuk, de a szabad utat meg nem látjuk. A fától az erdőt nem látjuk, ugye megint mondhatunk egy ilyet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az Isten nagy elköteleződése, hogy itt van a híd ezen a ponton, és ezt az utat adom számodra, és hát nyilván ebben az ő áldozata is benne van. Tehát, ahogy mondtam ezt, hogy a hídverés áldozat, az elköteleződés áldozat, az Isten megmutatta, hogy ezért végtelen nagy áldozatot kell vállalni. Korlátozza önmagát, belekényszeríti magát a végtelen a végesbe, az ember létbe, fölvállalja ezt, és végig viszi ezt a megváltás történetében. És most már szabad az út, és itt van előttünk, és végigjárható. Hoznék egy másik képet is, ami azt gondolom, hogy szemléletes. Ez a Via Ferratának a képe, amely nehezen végigjárható hegyi ösvényt jelent, vagy utat, ami viszont el van készítve. valakik már jártak ott előtte, bevertek különböző ilyen kampókat, meg tartóvasakat, kihúztak egy acél sodronyt ezek közé, és akkor most már még talán különleges alpinistának sem kell lenni ahhoz, hogy valaki végigjárja ezt az utat, de hogy? Úgy, hogy egy-egy karabinerrel mindig oda van ehhez rögzítve. És én nagyon szeretem ezt a képet is, mert ez egy feszültséget hordozó kép, mert egyszerre oda kötözöm magam valamihez, oda kapcsolom magam valamihez, ami nyilván korlátozza a szabadságomat. Ugyanakkor meg egy végtelen biztonságot ad, hogy valaki ezt az utat elkészítette, végigjárt előttem, és megnyitotta számomra az utat, hogy végigjárjam. És persze ez egy pepecselős dolog, ez fárasztó, sokszor talán feleslegesnek tűnik. Ó, hát ott van fél méter múlva a következő pont, hát most addig meg miért ne tehetném meg, hogy megszabadulok ettől a pepecselős állandó tehertől, de hát az életemet ehhez biztosítja, hogy újra és újra be van kattintva az a karabiner, és egyszerűen nincsen elengedve. Szóval ott van ebben a képben is ez a feszültség, de ott van az a lehetőség, hogy végigjárom az utat, és célba is fogok érkezni.
Mi történik velünk akkor, ha mégis lekapcsolódunk arról a karabinerről, amivel mi oda kötöttük magunkat egyszer hittel Jézushoz?
Hát én azt gondolom, hogyha ezt az úton járást képet használjuk, akkor bizony ebben is benne van, hogy az út az van, amikor derűs, van, amikor borús, van, amikor talán ködös, nem látszik, hogy merre vezet. Én azt gondolom, hogy a hit életben is természetes módon ott van sokszor a kételkedés, vagy az elbizonytalanodás. A hit hősökön, az ő személyes történeteiben látjuk ezt, hogy van, amikor annyira világos a cél, de az életünk többségében a célt azt csak úgy sejtjük, vagy reméljük. És miután csak utólag áll össze, ott vannak a bizonytalanságok, ott vannak a kételyek, ott vannak azok a helyzetek, amikor talán lecsúszik a lábunk az ösvényről, de azt gondolom, és úgy tapasztalom az Isten igéje alapján, hogy az Isten látja ezt az esendőségünket, és látja azt, hogy hol vannak ezek a gyenge pontjaink. És úgy van elkészítve az ő útja, hogy ez benne van a pakliban. Hát erről szól a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a lehetősége. A magazinban egyébként nagyon mély és időnként talán megrázó történetek is vannak, ilyen személyes történetek erről az elköteleződésről, vagy arról, amikor újra elköteleződik valaki. Utaltunk már a házassági elköteleződésre. Számomra nagyon megérintő az a történet, akik erről tudnak beszélni, hogy bizony eljutottunk a szakadás szélére. Úgy tűnt, hogy nincs tovább vezető közös út. És mégis átélhettük azt, hogy az Isten megújítja mindkettőnknek az életét, a lelki életét, és megvilágítja, hogy hol vannak a hibák, a bűnök, a bajok, amiket el kell hagyni, meg kell gyógyulni, és utána képessé tett bennünket arra, hogy újra elköteleződjünk, és végigjárjuk az utat, és ne egymás ellen küzdjünk a kapcsolatban, hanem egymásért tudjunk küzdeni. Az elején beszéltünk, hogy a konfirmáció és elköteleződés volt az első ilyen tematikus év az egyházunkban. A konfirmáció, hogy egy megerősítést jelent, az a keresztségnek a megerősítésére utal. Hogy valakit kisgyerekkorban megkereszteltek, megkapta Isten megelőlegezett ajándékát, és aztán amikor már van arról fogalma, hogy ez mit is jelenthet, megtanulhatja, fölfoghatja egy kicsit ésszel is, hogy ki ez az Isten, aki engem meghívott az országában, akkor megerősítheti ezt az elköteleződését. Erről szól a konfirmáció. És az életünknek több pontján vannak mérföldkövek, amikor újra és újra ilyen döntéseket hozhatunk, és megerősödhetünk ebben, és Isten szeretné ezeket elkészíteni a mi életünkben, ez a hídverés ez folyamatosan zajlik.
Kértem és adtál, Úr, el nem hagytál. Most mégis félek. Veled kell indulnom, benned kell bíznom, másképp biztosan elbukom. Oly sok mindent kérnék tőled én, akkor sem lenne elég, akkor sem lenne elég. Szabadíts meg magamtól, sok hamis vágyamtól, önző nagy tervektől, kételkedésemtől. Kérésem egy legyen, Jézus, járj előttem, srád, tekintek én.
Vannak nem kevesen, akiket hallunk, hogy azt mondják, hogy Istenhez tartoznának, és jó, hogy ott van az ő életükben, de az egyházhoz nem kívánnak kötődni, és főleg nem elköteleződni. Mit válaszolnál erre? Evangélikus missziói lelkészként is, aki az evangélikus egyházban nem is egy gyülekezethez kötődsz most, hanem rá kell tekintened az egészre.
Igen, ez is egy divatos gondolkodás. Ebben általában az van benne, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy mindenképpen valami nálam nagyobb erő ott van a világ mögött, de különösebben nem avatkozik be ebbe, és nem is szeretnék rászorulni. Azt is szoktam mondani egy jó képet, én is kölcsönvéve, hogy az ilyen pótkerék Isten, aki ott van a csomagtartóban, de ne legyen rá szükség, ha nagyon nagy defekt van, akkor mégiscsak jó, hogy ott van, akkor segít, kéznél van, és aztán utána, amikor megint minden a helyére került, akkor visszarakjuk a csomagtartóba. Majd kérem Isten segítségét, ha rászorulok. De azt gondolom, hogy ez több helyen sántít ez a kép. Hozzátenném azt is, hogy bizony sokszor nehéz dolog a gyülekezeti vagy egyházi elköteleződés, és sokszor az egyház ebben a világban hiteltelenné vált emberi gyengeségek, bűnök miatt, és jogosan mondhatják sokan, hogy na hát miért tartoznék ilyenhez, bort isznak és közben vizet prédikálnak, ők se különbek. Sok ilyen probléma van ennek a hátterében. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy én Istenből kérek, de az egyházból meg a gyülekezetekből nem kérek, ott azért én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen Isten ez, akire én itt támaszkodni szeretnék, mert ennek a hátterében sokszor az van, hogy én másokhoz nem szeretnék alkalmazkodni, más emberekkel nem szeretnék nagyon közösségbe kerülni, elégszer fájdalmat okoztak, csalódást okoztak, és én meg így szeretném élni az életemet, ahogy vagyok, meg ahogy gondolkodom, de akkor az Istennel kapcsolatban is így fogok viselkedni. Tehát Istenhez is addig tudok így viszonyulni, amíg ez az Isten olyan, és úgy viselkedik idézőjelben, ahogy az nekem megfelel, ahogy az nekem tetszik. De abban a pillanatban, hogyha Isten esetleg nem így nyilvánul meg, vagy úgy érzem, hogy megpróbál, vagy úgy érzem, hogy kér tőlem valamit, elköteleződést, kereszthordozást, abban a percben ez már kényelmetlenné válik. És akkor világossá válik az is, hogy nem egyszerűen azzal van a bajom, hogy milyen az egyház, és hogy emberekből áll, és esendő nyomorult, sokszor tényleg bűnös kegyelemre szoruló emberekből, hanem hogy az Istennel magával sem tudok igazán kibékülni. Mert hogy az Istennel való kapcsolatom is egyfajta fejlődést, változást, növekedést feltételez. Tehát, hogy Isten megszólít, valahogy a közelébe von, mint egy koszos kisgyereket a szülője, és lehet, hogy azt mondja, hogy jól van, hát sok rossz dolog történt veled, de azért szeretlek, de nem mondja azt, hogy így hagylak, amilyen vagy, hanem azt mondja, hogy gyere, vedd le a koszos ruhádat, gyere, megmosdatlak, felöltöztetlek tiszta ruhába, és aztán segítek abban, hogy ez minél inkább így maradjon. Hát, hogy Isten is valahogy így szeretne minket kézbe venni, de ez változást jelent, és egy újfajta élet szemléletet vár el tőlem is. Tehát, hogy ne akarjak visszamenni a koszba, vagy ne éljek vissza azzal, hogy újra és újra, hát majd az Isten úgyis megbocsát, és akkor mindegy, hogy érek. Hát nem, hiszen megmosdat, és azt szeretné, hogy őrizzem ezt meg, és növekedjek ebben a vele való közösségben.
A vérverejték és szenvedés és ezek vállalása Jézus történetében abszolút benne van, és ő az, aki az emberiségért és személyesen mindenkiért ezeket vállalta. Ő pedig a követésére hív minket, és tanítványaivá is akar tenni. Amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, akkor ez hogyan értelmezhető a mai világunkban?
Hát ez egy nagyon nehezen értelmezhető mondat a mai világban, azt gondolom, mert egy olyan világban élünk, ami szélsőségesen abszolúttá tette a személyes, belső vágyakat és a magam kiteljesedésének az igényét, és a személyes szabadságnak az igényét. Tehát, hogy ezek az abszolút értékek, és senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, mit gondoljak, hogy döntsek, mire költsem a pénzemet, amiért én dolgozom, meg az az enyém, vagy hogy hogyan legyek boldog. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a megváltó, én nem ezt teszem, hanem én éppen most mondok le mindenről, ami személyes érdekem lenne, és adok oda mindent, az egész életemet, Úgyhogy igazából én erre nem szorulok rá, és ebből nekem semmilyen hasznom nincsen, hogy Jézus oda áldozta magát, és azt mondja, hogy lehet, hogy neked ez tetszik, vagy megragadó ez a példa, és inspiráló, de ezt nem lehet fél szívvel csinálni, ezt teljes odaadással lehet csinálni. Ugye végülis ez a felhívás az erre szól. Az én tanítványom, az én követőm az lehet, aki megtagadja magát, és ahogy én tettem, úgy fölveszi a keresztjét. Tehát fölvállalja mindazt, ami talán nyomja a vállát, ami horzsolja a bőrét, ami teher, és így követ engem, mondja Jézus, mert én is ezt teszem. És hogyha valaki egy kicsit gondolkodik és nyitott szemmel önmagát is, meg a világot értelmezve néz körül, akkor azért azt láthatja, hogy az ilyen áldozatok nem megspórolhatók. Talán egy vagy két olyan szelete van még a mai világnak, én úgy látom, ahol ez még egészen jól értelmezhető, a sport és a zene, de különösen a sport ilyen, ahol még elhisszük és el tudjuk fogadtatni azt, hogy na, a befektetett áldozatnak és munkának igenis van értelme. És ha valaki olimpikon akar lenni, az bizony kőkemény lemondásokkal jár, és vérrel és verejtékkel sokszor, és kemény munkával. Mert egyébként elmarad az a vágyva várt siker. És lehet enélkül élni, de mondjuk, ha egy olimpikont kérdezünk, akkor azt mondja, hogy nem érdemes, de nem is megspóroltó. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé. És megtapasztalod azt, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit először gondoltál volna, sokkal több erő van ott elrejtve benned, ugyanak ennek az öröme is ott lesz, hogy én végig tudtam ezt járni, és végig tudtam csinálni az Isten kegyelmével, és úgy, hogy én magam nem is bíztam talán ebben. Szóval olyan úrunk van, aki előttünk jár, és nem egyszerűen példát ad, hanem, ahogy utaltam már erre, elkészítette számunkra az utat, és azt mondja, hogy akkor lesz igazán helyén az életed, akkor lesz igazán értékes, hogyha te is felfedezed ennek a mélységeit, és nem csak a felszínen keresgélsz.
Végéhez közeledik az Evangélikus Rádió Misszió műsora, a Lélekhangoló. Mai témánk az elköteleződés volt, amit a Híd Evangélikus Missziói Magazin is fókuszába állított. Győri Gábor Dávid, missziói lelkésszel, a magazin főszerkesztőjével beszélgettem az életünk többféle területén megjelenő elköteleződésről. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.lutheram.hu webcímen a rádió menüpont alatt. Keressék az Evangélikus Missziói Központot a YouTube-on is, a Lélekhangolót pedig a Spotify-on. Visszajelzéseiket a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS számunk 0620 620 3679. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották. Hogy láthassanak, látni akarnak, hogy a szívemmel lássak, add meg, hogy láthassanak.
is két hely lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rá, s nem mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A A mai vasárnappal elkezdődik az advent, a karácsonyi előkészület ideje. Az advent szó eljövetelt, az Úr jövetelét jelenti. Ebben az időszakban egyrészt Jézus első eljövetelére gondolunk a messiási idők teljességében, másrészt Krisztus végső időkben történő második eljövetelére. Ugyanakkor az adventi idő 4 hetében az Úr mostani érkezésére, a szívünkben történő születésére is készülünk. Az advent, a karácsonyi előkészület időszaka az éberségre való felhívással kezdődik. Az éberség azt jelenti, hogy felkészültek vagyunk, azaz nem ér minket váratlanul egy esemény. Életünk során sok olyan dolog történik, amit nem látunk előre, amire nincs időnk felkészülni, ezért teljesen váratlanul ér minket. Ilyenkor nem is tudunk azonnal megfelelően reagálni arra, ami körülöttünk történik, azaz kapkodunk, próbálunk rögtönözni. Ha egy ilyen esemény negatív hatással van ránk, akkor hiába próbálunk kitérni, ha pedig pozitív a hatása, akkor nem tudunk neki igazán örülni. Egyházi ünnepeink, köztük a karácsony, nem váratlan eseményként köszönt be. Erre az ünnepre felkészülhetünk, és fel is kell készülnünk. Ez az ünnep nem égből jött villámcsapásként ront ránk, Jézus nem váratlanul betoppanó vendégként érkezik hozzánk, hanem van időnk, hogy felkészüljünk a vele való találkozásra. Az adventi készülődés tehát nem csupán az ajándékok beszerzését, az otthonunk takarítását és rendbetételét, az ünnepi fogások elkészítését jelenti, hanem a lelki ráhangolódás, az elcsendesedés, a bűnbánat ideje ez számunkra. Az első adventi vasárnap evangéliumában Jézus szavai a világ végéről szólnak, legalábbis első pillantásra. Mert ha jobban odafigyelünk az Úr kijelentéseire, akkor észrevesszük, hogy nem valaminek a befejezéséről, hanem sokkal inkább kezdetről beszél. Mégpedig olyan kezdetről, amit Isten kezdeményez, s amely nem az emberi világ és az emberiség megsemmisüléséről, hanem annak újjászületéséről, újjáteremtéséről szól. A világ vége hallatán sokakban azonnal félelem, rettegés, bizonytalanság ébred. Amikor természeti csapások, járványok vagy háborús fenyegetések idején önjelölt proféták azzal riogatnak, hogy hamarosan elpusztul az egész világ, akkor sokan összerezzennek és azt mondják, hogy ideje komolyan venni ezeket a figyelmeztetéseket. Mások immunissá váltak már napjaink Nostradamus utódainak be nem teljesedő jóslataival szemben, s mosolyt csal az arcukra egy-egy újabb időpontnak a bejelentése. A két tábor véleménye aligha fog közeledni egymáshoz. A rettegni vágyókat lehetetlen megnyugtatni, a másik oldalon állók pedig soha semmit nem fognak figyelmeztetésként értékelni. Amikor az egyház a végső időkről tanít, akkor nem szeretne sem félelmet, sem hamis biztonságérzetet ébreszteni az emberekben, s ehhez jó alapot biztosítanak Jézus szavai. Az adventi időszakban egy úton kell végighaladnunk, egy úton, amelyik az ég felé vezet minket. A Szentmise könyörgésében azért imádkoztunk Istenhez, hogy öntsön a szívünkbe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé. Ne maradjon csupán egy elhatározás a szándékunk, hanem induljunk el, haladjunk a lelki felkészülés útján, hogy találkozhassunk az Isten fiával. Ha adventben minden nap kinyitunk egy ég felé néző ablakot lelki készületünk során, maga az Atya fogja karácsony napján megnyitni az égföldre nyíló ablakát, amelyben megláthatjuk Krisztust a jászolban fekvő gyermek személyében. Urunk Jézus, gyermekként jöttél emberi világunkba. Gyenge, magatehetetlen gyermekként születtél meg, miként minden ember. Gyermekként szükséged volt a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre. Oly módon szeretnénk hozzád közeledni, ahogyan az édesanyák gyermekükhöz. Szeretettel, gyengédséggel, odafigyeléssel. Alázattal meghajolva a születés titka előtt, az élet titka előtt, a gyermek titka előtt. rácsodálkozva arra, hogy minden új élet, minden újszülött gyermek az Isten ajándéka. Hiszem, hogy születésed új lehetőségeket, új utat nyit meg számomra. Születésed adjon nekem bátorságot és erőt az újrakezdéshez és a lelki újjászületéshez.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you. Hirdessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Dolhai Lajos pápai prelátus, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sóla Kantórum kórusa. Ha tehetik, tartsanak velünk!